Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és úgy örülök, hogy végre gyerekprédikációt is tarthatok, mert sok helyre megyek mostanában, de hát alig találkozok gyerekekkel, itt meg látom, hogy milyen sokan vannak, úgyhogy nagyon örülök, hogy egy pici türelmeteket, illetve figyelmeteket kérem, gyerekek. Szeretném megkérdezni tőletek, akár csak egy szóval válaszoljatok, hogy mennyire fontosak a mi dolgaink szerintetek a Jóistennek? Mennyire? Kicsit, közepesen, nagyon, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Mit mondanátok rá? Én azt mondanám rá, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, és hogy mennyire, ehhez szeretnék egy történetet elmesélni, mert nem csak a nagy dolgaink fontosak neki, hanem a nagyon pici apróságaink, a szinte jelentéktelennek tűnő dolgaink. Képzeljétek el, az történt egy jó pár hónappal ezelőtt, hogy tudjátok, az autókban, bár az új autókban már ilyen nincsen, de a régebbi autókban, nekünk egy régebbi autónk van, de talán még ti is láttatok ilyet, hogy az ajtóban van egy ilyen kis pöcök, amit le lehet nyomni, meg fel lehet húzni, és ezzel ugye ki lehet nyitni, vagy be lehet zárni ezt az ajtót. És az egyik ilyen kis pöcök, egy ilyen kis műanyag, körülbelül 5 forintot ér, eltűnt. És még ugyan használható volt így is, mert egy fém darab van benne, de hát olyan csúnya, hogy nincsen rajta. És engem nagyon bosszantanak az olyan dolgok, amikor valaminek a szépsége megtörik, és hogy megkarcolódik valami, és már nem olyan. És hát tanít az Isten, hogy ezeket azért fogadjam el, na de. Eltűnt ez a kis pöcök, és bosszankodtam rajta egy-két napot, persze én utána ezt elfelejtettem. És eltelt legalább 3 hónap, de tényleg, minimum 3 hónap. Én is átnéztem az egész autót legalább 2-szer. A feleségem is átnézte az autót legalább 2-szer, hogy hol lehet az a pöcök, és sehol nem találtuk meg. És egyszer csak, egy pár hónappal ezelőtt, ez most volt egy pár hete, hogy kint dolgoztunk a zöldséges kertben a feleségemmel, és jön a kislányunk, hogy megtalálta a pöcköt. Mondom, milyen pöcköt? Vissza is raktam az autóba, hogy az autónyitó pöcköt megtaláltad. Meg. Hát azonnal kiugrottam a zöldséges kertből, oda mentem az autóhoz, és tényleg visszatekerte rám, egyszerű kis csavaros valami. És mondom, hát Ariana, hát hol találtad meg ezt a pöcköt? És akkor elvitt engem a kertnek, vagy hát az udvarnak a túlsó végébe, ahol ők leszokták tenni a kis biciklijeiket, meg a kis motorjaikat, és mondta, hogy itt találtam meg. Hát mondom, ez hogy lehetséges? Hát az érdekes, hogy azt a helyet, ahol mutatott, amire rámutatott a kislányunk, hogy ott találta meg, azt előtte egy 2-3 nappal takarítottuk ki. Tehát kivittünk onnan mindent, a feleségem lesöpört. Ez egy nyitott, tehát hogy nem egy benti rész, ez csak egy ilyen az eresz alatt lévő pár négyzetméter. Nagyon alaposan, gyönyörű szépen lesöpört onnan mindent a feleségem. És utána még jött is egy eső, és utána mondta a kislányom, hogy hát itt találta meg, utána vitte a kocsiba, és betekerte a pöcköt. És így egymásra néztünk a feleségemmel, és hát nem ez az első ilyen eset, amikor ilyen dolgok történnek az életünkben, hogy ami szinte jelentéktelen, azt mégis így visszaadja az Isten. És nekem meggyőződésem, mert nem történhetett másképp, csak úgy, hogy az Isten azt oda tette, hogy találja meg a kislányunk. Mert hogy átnéztem én is 2-szer, meg a feleségem is 2-szer, és ez máshogy nem kerülhetett oda az a pöcök, csak úgy, hogy azt az 5 forintos pöcköt az Isten oda helyezte, hogy megtalálja a kislányom. És amikor ez így megtörtént, hát így feltettük magunkban azt a kérdést, hogy ha az ilyen jelentéktelen apróságok ennyire fontosak neki, hogy az én érzésemet ennyire figyelembe veszi, ennyire odafigyel rá, akkor mennyivel inkább a nagyobb dolgok? Akkor mi okon van a félelemre? Mi okon van az aggodalmaskodásra? Ennek ellenére nyilván megkísért minket újra és újra és újra, de az Isten újra és újra és újra ad ilyen tapasztalatokat, hogy erősödjön a bizalmunk, és talán egyszer majd a hátunk mögött hagyhatjuk ezt a bizalmatlankodást, meg ezt az aggodalmaskodást. Úgyhogy ezt jegyezzétek meg, jól, ezt szeretném csak a szívetekre helyezni, hogy az Istennek minden, ami történik veletek, minden érzésetek, minden rezdülésetek, minden gondolatotok, minden veszteségetek, de ugyanúgy minden örömötök, minden boldogságotok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Köszönöm szépen. És azért figyeljetek, kérlek, a felnőtteknek szóló prédikációban is, mert biztos, hogy ott is találtok majd olyan gondolatokat, ami nektek szól, illetve hát tudjátok, olyan ez, hogy hát gyerekeknek szóló prédikáció, de hát ugyanúgy szól az a felnőtteknek is, mint ahogy a felnőtt prédikáció is szól egyben a gyerekeknek is. Egy rövid címet adtam a mai délelőtti prédikációnak, ki vagyok én? Ki vagyok én? Egy nagy kérdést vettem elő újra, jó pár éve került elő ez az életemben, és ez megint előkerült, és azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amit szerintem az életünk végéig szükséges újra és újra feltenni magunknak időnként, hogy kik is vagyunk mi valójában. És hadd kezdjem egy személyes történettel. Egy hónappal ezelőtt körülbelül nem tudtam aludni, nem jött álom a szememre, és kimentem a kertbe, kert közepén ott kihajtottam egy ilyen kényelmes széket, vagy hát inkább egy ilyen ágyikót, és csak úgy leültem rá, és gyönyörű csillagos volt az ég, tehát egy szemfelhő nem volt, és csak úgy néztem a csillagokat, és csak úgy hagytam, hogy úgy a gondolatok úgy vigyenek, és egyszer csak láttam egy hulló csillagot elsuhanni. Úgyhogy nem csak augusztusban vannak hulló csillagok, van mindig, csak hát augusztusban sűrűbben hullanak. És az a gondolat kerekedett felül egy idő után, hogy itt van ez a végtelen űr, amit most emberi szemmel látok persze, meg amit az emberi elmém el tud gondolni, hogy itt van egy végtelen világűr, és amennyit én látok belőle, meg amennyi ismeretem van róla, az, hogy végtelen, sötét, hideg, élettelen, cikáznak itt a meteorok jobbra-balra, és hogy én meg mégis itt vagyok egy ilyen, hát egy védett bolygón, ahol élet van, és hogy kint a hideg világűr, itt meg azért mégiscsak védettség van, és rendben, hogy ez egy bűnnel terhelt föld, de mégiscsak védelemben vagyunk. És valahol ott kezdődik minden, és ez a gondolat innen eredt az egész prédikációnak az ötlete, így helyezte a szívemre az Isten, hogy azon kezdtem meg gondolkozni, hogy ebben a végtelen nagy világmindenségben, ott a csillagok alatt én ott a kert közepén, hogy én ki is vagyok. Hogy nem abban a kontextusban vizsgálom, hogy a mikro és makro környezetemben, hogy ki vagyok én, abban az adott faluban, ahol élek, vagy ki vagyok én a kapcsolataimhoz viszonyítva, vagy a kapcsolataimban, hanem hogy ebben a világmindenségben, hogy mekkora vagyok én, ki vagyok én, egy szinte jelentéktelen semmiség, egy parányi pont, aki sokat nem tud hozzáadni ehhez a világegyetemnek a működéséhez. És nem annyira divatos ma elmélkedni róla, de valahogy mégis az a gondolat erősödött meg bennem, hogy mégis valahol itt kezdődik minden, hogy ez egy origó, hogy arról gondolkozok, hogy ki vagyok én, hogy mi az én rendeltetésem, hogy miért vagyok én itt ezen a földön, hogy vagyok én itt ezen a földön, hogy milyen életet élek, és ennek az egésznek az eredője az, hogy egyáltalán, hogy tudom, hogy ki vagyok. Tudom, hogy ki vagyok. És mert hogyha nem, ha én erre az alapvető kérdésre nem tudok válaszolni, akkor törvényszerű, hogy csak úgy sodródni fogok ebben az életben. Mert ha nem tudom, ki vagyok, akkor milyen célokat tűzök ki magamnak? Akkor milyen életet fogok élni? Hát akkor csak úgy élek bele a nagyvilágba. És hát az emberiségnek a jelentős része ezt teszi, hogy csak úgy élünk bele a nagyvilágba. Mert nem tudjuk, hogy mi a valódi identitásunk. Mert nem gondolkozunk rajta. És eszembe jutott egy Pascal idézet. Ugyanezt fogalmazza meg, csak sokkal költőiesebben és költőibben és pontosabban. A 146-os töredékben ezt írja Pascal. Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzon. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzon. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, a teremtőjén és a rendeltetésén kezdje a gondolkodását. Már most mi jár az emberek esze? Ezen soha, hanem, és akkor itt 17. századi tevékenységeket sorol fel, de ezeket nyugodtan behelyettesíthetjük a maga megfelelőjével a 21. században. Tehát ezen soha, hanem a táncoláson, a landpengetésen, a danoláson, versíráson, lovas karikajátékokon, párbajon, királyi cím elnyerésén, anélkül, hogy valaha is elgondolkoznának rajta, mit jelent királynak, és mit embernek lenni. Hogy valaha is elgondolkoznának rajta, hogy mit jelent királynak, és mit embernek lenni. És lehetne ezt is részletesen elemezni, de csak arra az aspektusra szeretnék hangsúlyt fektetni, hogy azt írja Pascal is, hogy a rend azt kívánja. Valahogy én is ezt éreztem meg ott a csillagok alatt azon az esti órán, hogy nem indulhatunk máshonnan. Mert ha ez nincs meg, ez az alap nincs meg, akkor biztos, hogy félre fogunk menni. 100%, hogy félre fog csúszni az irányzék. És hadd hívjak egy képies hasonlatot is ehhez. Gondoljunk úgy magunkra, mintha mi mondjuk egy hajó lennénk, hajók. És mondjuk ott vagyunk ugye a kikötőben. És hogyha egy hajó nem tudja magáról, hogy hajó, akkor ő ott fog végig rostokolni a kikötőbe. És a hajó az ugyan biztonságban van a kikötőben, de a hajókat nem azért építették, hogy a kikötőben rostokoljanak. Nem arra lettek alkotva. És én meg azt látom, hogy túl sok időt töltünk a kikötőben. Magyarán szólva nem élünk. Csak próbálunk túlélni, próbáljuk valahogy átvészelni ezt az életet, de nem a rendeltetésünknek megfelelően, nem azt a célt és azt a hivatást betöltve, amit lehetne, és ami belőlünk fakadna, hanem valami egészen mást. És azért vagyok olyan biztos, nem csak tapasztalat ez, sokat hivatkozok egy ausztrál nővérnek a felmérésére, aki végstádiumú rákos betegektől kérdezte meg, hogy mit bánnak a legjobban az életük végén. Több ezer válasz jött. És tudjátok, mi volt a leggyakoribb? Hogy azt bánom a legjobban az így az életem végén, már farkas szemet nézve a halállal, ahol már nincs értelme képmutatóskodni, nincs értelme nem őszintének lenni. Azt bánták a legtöbben az életük végén, hogy nem azt az életet élték, amit szerettek volna, hanem mindig mások elvárásainak próbáltak megfelelni. Nem a saját életüket élték. Mert nem volt valódi identitásuk. Nem találták meg, hogy kik ők valójában. És nem azért beszélek erről, hogy ne kövessük el ezt, és úgy tudjuk elkerülni ezt, hogyha gondolkozunk azon, hogy kik vagyunk. Ha újra meg újra átgondoljuk, hogy akkor mi az én identitásom? Mi adja meg az én valódi mi voltomat? Emberi mi voltomat? Mit jelent embernek lenni? És tudjátok, Nem csak azért nem divatos erről mostanában beszélni, ez az egyik véglet, persze a másik véglet, meg hogy önismereti tanfolyamokkal van tele az internet is, tehát így ez a két véglet van, de most nézzük azt, hogy akik, mert azért sokan nem gondolkoznak rajta. És nem pusztán csak azért, mert az érzelmek vezérelnek sokakat, és hogyha az érzelmek vezérelnek, akkor nem gondolkozunk ilyeneken. De nem is csak azért, mert igazán mélyen átgondolni dolgokat azért az nehéz. Azt ugye mindannyian tapasztaljuk, hogyha van egy probléma, és azt úgy igazán körbe akarom járni, igazán ki akarok valamit tisztázni az életemben, akkor az azért nagyon komoly energiabefektetés. Biztos, hogy voltatok már nem egyszer, nem kétszer ti is, úgyhogy igen, érzem, hogy azt most nagyon át kéne gondolni. De így azzal a lendülettel, inkább csinálok valami mást, inkább lefoglalom magam, most nem. És aztán így újra meg újra halogatjuk, mert energiabefektetéssel jár. De van még, több oka is van, de még egyet szeretnék kiemelni, hogy miért nem szoktunk ezen eleget gondolkozni, és én azt gondolom, hogy azért is, mert azzal a veszéllyel fenyeget az önismeret, a valódi önismeret, az Isten szemén keresztül látás, a magunk Isten szemén keresztül való látása, hogy meglátjuk a parányiságunkat. És a büszke ego minden, ha valamitől retteg, akkor az ez. Hogy meglássa, hogy milyen kicsi vagyok. Hogy meglássuk, hogy mennyire jelentéktelenek vagyunk. Persze ugyanabban a momentumban vagyunk mindennél értékesebbek is. De sokszor ezt nem látjuk, vagy aki nem ismeri az Istent, aki nem keresi az Istent, annak tényleg az marad, hogy akkor oda jut, hogy ehhez az egész világegyetemhez képest, hát ki vagyok én? Hát nem is mer szembenézni ezzel a kérdéssel. Nagyon sokan nem is mernek szembenézni. A múlandósággal való szembenézés is kikerülhetetlen, a semmiségünkkel való, és most nem pejoratív értelemben mondom ezt, hogy kicsinyek vagyunk, meg parányiak. Sőt, én azt gondolom, hogy a valódi önismerethez ez elengedhetetlen, mert csak ebben a parányiságunkban, amikor meglátjuk magunkat a teremtett világegyetemben, hogy ebben a parányiságunkban lehetünk valódi identitásra. És a büszkeségettől nagyon távol tart minket. Az egónak ez fáj. Hát valaki, hát én vagyok valaki, hát én képes vagyok, hát hogy ne lennék én valaki? És amikor szükséges lenne elismerni, hogy nem, akkor az fájdalmas. És kitalálunk mindent, ami eltereli erről a figyelmünket. És alapvetően ezek tudattalan erőfeszítések, de két iránya van ezeknek a tudattalan erőfeszítéseknek. Egy, hogy ne is legyen időnk gondolkozni az életünk fontos dolgain, tehát ne legyen időnk elmélkedni. Ha meg mégis megadatik, hogy időhöz jutunk, akkor meg zajjal vesszük körbe magunkat, hogy meg ne halljuk a lelkiismeretünk szavát, vagy az Isten szavát. Tehát, hogy ne legyen időnk, és hogy ne halljuk meg. És nézzétek meg, egyikre példa, Márta és Mária esete. Márta ott foglalatoskodik, és megdicséri Jézus a szorgalmat, hogy igen, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekszel, de ezek szükséges dolgok. Igen, ezen a világon élünk, szükséges dolgok. De Mária a jobb részt választotta. És Márta a nagy sürgésforgulódásában, a nagy foglalatosságában észre sem veszi, hogy el akarja távolítani Máriát Krisztustól. Nem rossz szándékból, tudattalan. De hát mondd már meg neki, hát Krisztus, hát nem szólsz, hogy az én testvérem, én csinálok itt mindent, ő meg csak ott ül. Hát mondd neki, hogy ő is csinálja, ő is dolgozzon. És azt mondta, hogy ő választott most jól. Tehát a nagy-nagy foglalatosságunkban sokszor nem veszük észre, hogy másokat eltávolítunk az Istentől. Mert tenni, mit csináljak, ez az álom, mit kell csinálni. Van, amikor nem kell csinálni semmit. Csak egy kicsit elmélkedni, csöndben lenni. Aztán zajjal körbevesszük magunkat. Most itt is nagyon sok felé lehetne menni, de csak a digitális zaj, csak egy dolgot hadd említsek, a digitális zajt, és akkor már bőven elég, hogy ezt az egyet említettem. Ott van minden, ott van a zsebünkben. Egy pillanatnyi idő adatik a buszmegállóban, a váróteremben, akárhol, mit csinálunk, elővesszük, és akkor híreket olvasunk, vagy játszunk, vagy facebookozzunk, vagy úgy teszünk, mintha kapcsolódnánk másokhoz valami platformon keresztül. Nincsen idő arra, hogy kicsit szemlélődjünk, kicsit figyeljünk, kicsit befelé figyeljünk, kicsit kifelé figyeljünk, nézelődjünk, nincs idő, mert zajjal vesszük körbe magunkat. És tudjátok, ezzel az egésszel elkezdődik egy ördögi kör. Tehát amikor az identitásról és az önismeretről és a ki vagyok én kérdésről beszélünk, és hogy hogyan próbáljuk magunkat elzárni a valódi válaszoktól, akkor itt elkezdődik egy ördögi kör. Mégpedig az, hogy pont amivel elzárjuk magunkat, azzal kezdjük azonosítani magunkat. Mert elkezdjük magunkat azonosítani azzal, hogy kik vagyunk, illetve, hogy mit csinálunk, bocsánat. Tehát elkezdjük magunkat azonosítani azzal, hogy mivel foglalatoskodunk, meg hogy mit birtoklunk, hogy mink van. És pont ezek az eszközök gátolnak meg minket abban, hogy eljussunk a valódi válaszhoz. Mert nem tudunk, tehát valamilyen választ arra, hogy kik vagyunk, muszáj adni. Tehát így vagyunk megteremtve, hogy nem tudunk csak úgy lógni a levegőbe. Viszont ha nem a valódi választ adjuk meg, akkor adni fogjuk azokat a válaszokat, hogy mit csinálok, mivel. Hogyha megkérdezünk valakit, hogy na, ilyen bemutatkozó körök, akkor mindenki a foglalkozását mondja először. És nem azt mondom, hogy ezzel most baj van, persze. Csak amikor már azonosítjuk magunkat azzal, hogy az vagyok én, amit csinálok, zenész vagyok, vagy igehirdető vagyok, vagy nem tudom, sofőr vagyok, vagy a szakmával. Hát az egy szerep, az egy foglalkozás, az nem én vagyok, az identitásomnál sokkal, de sokkal mélyebb. Vagy az vagyok, amin van, ez lennék. A másiknak, hogyha jobb van, akkor én meg értéktelenebb vagyok. Mert egyébként ez van. Legalábbis így gondolkozunk sokszor. Szóval a legsúlyosabb probléma az, hogy a tevékenységünkben és a birtokolt javainkban gyökerezik az identitásunk, és nem pedig egy valódi identitásból fakad az, hogy mivel is foglalkozom? Hogy miket is birtoklok? Meg van cserélve, feje tetejére van állva az egész. És tudjátok, ezzel az az óriási probléma, hogy ez egy nagyon törékeny identitás. Amikor én abból próbálok értéket adni magamnak, hogy mi, hogy min van, hogy milyen házam van, milyen autóm van, mennyi javam van, milyen foglalkozásom van, milyen társadalmi pozícióm van, hány barátom van, a társaságban hol foglalok helyet. Amikor ezekből próbálok értéket teremteni és adni magamnak, az egy rettenetesen törékeny identitás. Mert egy, és mi van, hogyha betegek leszünk? Mi van, hogyha nem tudunk végezni semmilyen tevékenységet, mert egy olyan betegséget kapunk? Akár tartós, akár csak rövid ideig tartós, vagy akár végleges. Vagy mi van, ha mindent elveszítünk? Akkor összetörünk mi is, akkor elveszünk mi is. Nem jöhet egy földrengés, nem jöhet egy árvíz, nem jöhet egy tornádó. Nem veszíthetünk el bármelyik pillanatban bármit. Nagyon törékeny identitás. Az egyik tehát a tevékenységben gyökerező identitás, ami egy tévút. És a tevékenységben gyökerező identitással az is az óriási probléma, hogy egy folyamatos kényszert helyezünk magunkra. Folyamatos kényszerbe tesszük magunkat, mert mindig teljesíteni kell ahhoz valamit, hogy visszacsatolást kapjak az önértékelésemre nézve. Mindig. Mert az a forrás, hogy teszek valamit. Hát akkor mindig tennem kell valamit, mert abból érzem magam értékesnek, szerethetőnek, megbecsültnek. És ez egy kényszer. A kényszer pedig megöli a lelkünket. Az megöli a lelket. Hogy majd akkor érek valamit, ha elérem ezt, ha majd ezt is megtudom, ha majd olyan szinten leszek, ha a vallásos közegetnél, ha majd a hitem olyan szinten lesz, addig nem, de ha majd olyan szinten lesz, na, majd akkor én is egészséges, aggodalommentes, bizalomteljes keresztény életet élhetek. Beszintezzük azt, amit nem szabadna szintezni. Meg feltételekhez kötjük. Ezt kérdezi a gazdag ifjú is. Mit cselekedjem, hogy az örök életet ernyeljem? Mit kell tennem? Valamit tennem kell érte. Mit tegyek? És milyen visszás, nem, hogy Jézus elmondja. Ja, hát azt azért nem. Azt azért nem. Hadd olvassak még egy bibliai példát a tevékenységben gyökerező identitásra. Egy nagyon érdekes bibliai szakasz a Lukács evangélium a 10. fejezet. Lukács evangélium a 10. fejezet, a 17-től a 20. versig olvasom. Tehát Lukács 10, 17-től 20-ig. Visszatért pedig a 70 tanítvány örömmel, mondván, Uram, még az ördögök is engednek nekünk a te neved által. Ő pedig mondta nekik, láttam a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Íme adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nektek. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek nektek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Azért mondtam, hogy érdekes ige szakasz. Én nagyon sokáig gondolkoztam ezen, hogy mit jelent. Érthetetlen első ránézésre. Visszajön a 70 tanítvány örömmel. Engednek nekünk a lelkek. Hurrá! És Jézus, ugye megszoktuk, hogy nem mindig arra válaszol, ami a felszínen elhangzik. De mindig arra válaszol, ami a lényeg, és ami kapcsolódik ehhez. És minthogyha, tehát ekkora örömre, hát miért forrázza le a tanítványokat? Gyújtsd, nagy hideg vízzel leborítja őket. Ne örüljetek nekik, hogy a lelkek engednek nektek. Inkább azon örüljetek, hogy a neveitek fel vannak írva a mennybe, és elkezd beszélni a sátánról. Miközben az ördögűzésről beszélnek a tanítványok, hogy démoni megszállottakat szabadítottak meg. És azt mondja, láttam a sátánt lehullani az égből, mint egy villámlást. És nem nehéz kitalálni egy kis gondolkodás után, hogy a tanítványoknak a motivációjáról beszél Jézus. Arra mutat rá, hogy most ti tettetek valamit, de figyeljétek meg, és vizsgáljátok meg a szíveiteket. Miért beszél sátánról, hogy láttam, mint a villámlás leullani az égből? Mi volt a bűne sátánnak? Hogy megirigyelte a Krisztusnak a pozícióját, és azt mondta, hogy felébe hágok a magasságosnak, az ő királyi széke felé helyezem az én királyi székemet. Mert én jobb vagyok. Jobb akarok lenni, a büszkeség és az irítség. És ugyanez a lelkület volt a tanítványokban. Mert azt mondják, kinek engednek az ördögök? Nekünk. Oda bígyesszük, hogy a te neved által. De azért nekünk engednek. És erre akart őket figyelmeztetni. Kedves tanítványok, bajban vagytok, hogyha azt hiszitek, hogy ezek vagytok ti. Ördögűzők lettetek. Én adok nektek hatalmat erre. De ti nem azok vagytok. Nektek nincsen magatokban hatalmatok arra, hogy ilyeneket csináljatok. És hogyha elkezditek ezt magatoknak tulajdonítani, akkor óriási bajban vagytok. Nem az a fontos, mint hogyha annyit mondaná itt Jézus, tanítványok, kedves tanítványaim, kedves gyermekeim, nem az a fontos, hogy ti mit tesztek értem. Nem az a fontos, hogy te mit teszel az Istenért. Az a fontos, hogy én mit teszek érted. Ne azon örüljetek, hogy az ördögök engednek nektek. Most ezzel nem azt akarja mondani, hogy persze nem lehet, tehát hogyha történik egy gyógyulás, és az Isten felhasznált mindket eszközként, hogy ne lehetne neki örülni. Nyilván nem erről beszél Jézus. Csak arról a lelkületről, annak a lelkületnek a veszélyére hívja fel a figyelmet, amikor már átveszem a Szentléleknek a helyét. Amikor már én akarok irányítani, amikor már magamnak tulajdonítok. Nem az a fontos, hogy én mit teszek az Istenért, hanem az, hogy ő mit tesz értem, és mit tesz értem? Azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Azon örüljetek, hogy megváltottak vagytok. Hogy van örök életetek, mert valaki megnyitotta az utat ehhez. Valaki már mindent megtett azért. És ezen örüljetek. Az a fontos, hogy amikor vizsgáljuk azt a kérdést, hogy ki vagyok én, akkor azt nem vizsgálhatjuk az Isten nélkül. Mert ha az Isten nélkül vizsgálom, akkor ez a két út marad, hogy mit csinálok, meg mi van, és ebből építkezem. De hogyha az Istent is bevonom ebbe az önismereti kérdésbe, akkor az lesz a szempont, hogy ki vagyok én neki. Ki vagyok én neki? Ha ő a teremtőm, akkor én ki vagyok neki? És mennyire vagyok neki fontos? Hogy néz rám? Hogy tekint rám? Nincsen az Istentől független identitás, illetve próbálkozhatunk vele, csak tévútra fog vinni. Aztán a következő, a birtoklásban gyökerező identitás, mint a másik tévút. Erre is hadd hozzak egy bibliai példát, Saul. Saulnak ez volt a nagy tragédiája. Sok mindent mondhatunk, csak hogyha ha mélyebb szempont szerint vizsgáljuk. Saulnak az volt a problémája, hogy abban gyökerezett az identitása, legalábbis elkezdett eltorzulni ebbe az értelembe, mert jól indult, milyen alázatos volt még a szolgálat elején. Azt mondja, nincs rám szükség, akkor visszavon. És őszinte volt ebben. És aztán meg a megszerzett és pontosabban a megkapott javakat azokhoz elkezdett görcsösen ragaszkodni, és elkezdte azonosítani magát vele. Honnan és miért merem ezt mondani? Csak egyetlen egy igét, a Sámuel első könyve, 18. fejezet, 8. verse. Tehát Sámuel első könyve 18:8. És tudjátok, itt már túl vagyunk azon a ponton, amikor, tehát itt már nyilvánvalóvá tette neki Saulnak Sámuel, hogy elvetette őt az Isten az engedetlenségért. Tehát pontosan tisztában volt vele Saul. És mégis a 8. versben mit olvasunk? Illetve a 7. verstől olvasom. És énekelni kezdtek az asszonyok, kik vigadoztak és mondták, megverte Saul az ő 1000-ét, és Dávid is az ő 10000-ét. Saul pedig igen megharagodott, és gonosznak tetszette az ő szemei előtt ez a beszéd, és mondta, Dávidnak 10000-et tulajdonítanak, és nekem tulajdonítják az 1000-et. Így hát már csak a királyság hiányzik neki. Féltés, irítség, hogy biztos a trónra tör, eltorzult gondolkodás, előítéletek. Megjelenik, mert görcsösen ragaszkodik valamihez, a királysághoz. Mert megkapta a királyságot, de emlékeztek, mit mondott Pászká? Hogy nem gondolják át az emberek, hogy mit jelent embernek és mit királynak lenni. És elfeledkezett Saul átgondolni, újra és újra, hogy mit jelent az, hogy az Isten felkente őt királynak. Mit jelent királynak lenni? És hogyha mi sem gondoljuk át az életünkben, hogy mit jelent embernek lenni, akkor nagyon könnyen azon az úton találjuk magunkat, amin Saul. Persze nem fogjuk észrevenni. Mert itt ez a lényeg ebben a mozzanatban, hogy görcsösen ragaszkodik a királysághoz Saul. És ebben a görcsös ragaszkodásban egy perlekedésre megy az Istennel. Mint ahogy mi is nagyon könnyen elkezdünk perlekedni, hogyha nem gondoljuk át újra meg újra azt a kérdést, hogy akkor ki is vagyok én? Milyen perlekedés? Mit adsz? Mikor adod már meg? Miért nem így adtad? Miért úgy adtad? Miért vetted el? Miért nem vetted el? Miért nem így csináltad? Hát hányszor perlekedünk így az Istennel? Mert nem gondoljuk át, hogy kik vagyunk. Most csak azba gondoljatok bele, hogy mi lett volna, hogyha Saul önként átadja a királyságot Dávidnak. Nyilván átadhatta volna, és mivel ez volt az Isten terve, Dávid elfogadta volna, és ráül Izrael trónjára. Saul Lal mi történik? Elveszíti a királyságot, de megtartja az örök életét. Veszít valamit, de sokkal többet nyer. A mi életünkben mi van, amit ez annyira görcsösen ragaszkodunk? Társadalmi pozíció, anyagi javak, tárgyak, kapcsolatok, bármi. Mi van, amit nem akarsz átadni az Istennek? Ezeket át kell gondolni, és nem baj, hogyha találunk ilyeneket. Mindannyiunk életében van. Kiében nincs ilyen. Mindannyiunk életében. A baj az, amikor nem gondoljuk át. Nem azzal volt a hibája Saulnak, hogy hibákat követett el a királysága nyomán, hanem az, hogy utána nem gondolta át. Hanem elkezdett hozzá ragaszkodni. Ez az enyém. És micsoda... évek folytak ezután, az üldözéssel és mindennel együtt. És ezt a két dolgot, hogy birtoklásban gyökerező identitás és tevékenységben gyökerező identitás összeköti egy jelenség, ami mind a kettőben megjelenik. És ez pedig nem más, mint az összehasonlítgatás. amikor elkezdjük magunkat viszonyítani a másikhoz. Ez úgy ugyanolyan törékeny, és ugyanolyan tévút, hogy máshoz képest ki vagyok, más dolgaihoz képest ki vagyok én. Neki ez van, ő ezt csinálja, ő ebbe ilyen jó, én meg csak itt, neki ilyen, akkor nekem is több kell. És ezzel zárul be teljesen az ördögi kör. Ezt a példát szoktam hozni, elkezdem görgetni a Facebookot. Van, nem tudom, 1500 ismerősöm. Csak érdeklődöm, hogy a jelenség ismerőse. Elkezdem lefele görgetni, és nem kell sokat görgetnem. Pár perc múlva úgy érzem magamat, hogy hát ezt nem hiszem el. Mindenkinek az élete ragyogó, vidám, tökéletes, mindenki nyaral, utazik, boldog, csak az én életem ilyen nyomorult, szürke, unalmas és üres. Mert összehasonlítom magamat azzal a képpel, amit látok. És mivel van egy, és nyilván értetek, ez egy óriási hazugság. Ez egy illúzió. Persze, hogy 1500 ismerősben mindig lesz, aki utazik, mindig lesz, aki kirakja a legjobb dolgait, és ahhoz képest tömörítve kapok, nem tudom, egy nagyon sok embernek egy mozzanatát az életéből, de csak egy mozzanatot, a többi már az én kitalálmányom hozzá, és összehasonlítom, hát ahhoz képest persze, hogy unalmas, szürke, nyomorult, keserű, mit tudom én, sokan mindent lehetne mondani. De egyébként ez nem valóságos. Ez nem valóságos. Csak összehasonlítom. Csak összehasonlítom. És ebből fakad a szorongás, a frusztráció, a kényszerek, egy csomó diszfunkcionális, beteges dolog. Mert ezt valahogy, ezt ennek a fájdalmát tompítani kell valahogy. Vagy nem szembenézek vele, vagy tompítom, megpróbálom elfelejteni, szőnyeg alá söpörni, és akkor függőségek, meg ezernyi torzviselkedés, vallásos torzulások is, de egészen nyugodtan ide sorolhatjuk őket. És az összehasonlításban gyökerező identitásra is hadd hozzak bibliai példát. Lukács 15, 27-től 32-ig, ez a tékozló fiú példázatából egy részlet a végéről. Lukács 15, 27-től 32-ig. Az otthon maradt fiúnak a szolgája megszólalásánál kapcsolódunk be a történetbe. Azt pedig mondta neki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot. Azt pedig mondta neki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Mi volt az otthon maradt fiú identitásának az alapja? Az összehasonlítás. Az a te fiad, aki ilyen volt, meg amolyan, meg paráznákkal emésztette fel, meg milyen életet élt, és bezzeg neki. Bezzeg én! Én itt mióta szolgálok neked, és soha nem vágtál le nekem egy hízott tulkot, hogy vigadjak. Bezzeg én! Nem abban gyökerezett az identitása, amiben gyökerezhetett volna, hogy fiú, hanem hogy összehasonlította magát másokkal. Az otthon maradt fiú egy káini, a káini vonalnak a leszármazottja. Majd én csinálok valamit, majd én az én kezem munkáját viszem az Istenhez, hogy azt fogadja el. Én szabom, én kontrollálom az Istent. Nem lehet. Nem lehet. Ha valaki megpróbálja, az törvényszerűen ebbe a hibába fog esni, hogy valamiből, tehát már eleve egy ilyen kényszeres hozzáállást feltételez, és törvényszerű, hogy megjelenik, hogy valahonnan csak kell az önértékelésemet, az önbecsülésemet fedezni. Hát akkor abban, hogy bezzeg én milyen dolgokat csinálok. Én aztán eljárok minden szombaton a gyülekezetben. Én aztán ezt csinálom, azt csinálom, amazt csinálom. nem gyökerezhet ebben sem az identitás. Én nem, most nem ez ellen beszélek, félreértés, ne essék. Csak miből eredeztetjük azt, hogy kik vagyunk mi. És az is döbbenetes ebben, hogy nézzétek meg, kimondja az apa, hogy örülnöd és vigadnod kellene. De az ember, aki másokkal összehasonlítja magát, az alapvető isteni mércét, az alapvető isteni tulajdonságot nem tudja magáévá tenni, az alapját, a keresztény életünknek az alapját, hogy együttérző legyen másokkal. Hogyha örül-e másik, örüljön neki, ha meg szomorú a másik, akkor szomorkodjon vele. Ne magaslóról ossza a tanácsokat, hanem üljön mellé a sötétségbe, és vegyen át valamit abból a fájdalomból. Vagy ha örül, akkor örüljön neki. Ne kényszeredet, ne így, hanem valóban. De nem tud, mert hogyha ez megtörténne, akkor az ő identitása hullana darabokra. Hát én abból élek, hogy én jobb vagyok nálad. Hát akkor nem fogok veled szomorkodni, mert a végén még arra a belátásra kell jutnom, hogy igazából nem vagyok külön nálad, mert velem is bármikor megtörténhet az, ami veled. És az kegyelem, hogy én itt vagyok, és ez a kegyelem meg arra szólítana, hogy akkor segítsek neked, de nem, mert én jobb vagyok, mint te. De akkor kik vagyunk valójában, rátérve az utolsó gondolatra? Ha nem tudjuk megtalálni abban, amink van, ha nem tudjuk az identitásunkat abból eredeztetni, hogy mit csinálunk, ha az összehasonlítás, hogy máshoz képest ki vagyok, nem működik, akkor kik vagyunk? És egyébként a példázat kimondja, hogy miben rejlik a valódi identitás. Azt mondja, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. De igazából, ha ezt még, tehát fiam, ennyiben jelöli meg, ennyit mond, hogy fiam, nem vagyunk önállóak. Nem létezünk önmagunkban. Nem értelmezhetjük magunkat önmagunkban. Valakinek a valakije, mindenki valakinek a valakije. És ezt mondja ki egy kicsit részletesebben a Római Levél 8. fejezete, a 14-15. vers. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá atyám. Nézzétek meg az, hogy az otthon maradt fiú. Ő neki a szolgaság lelke munkálkodott a félelemre benne. A szolgaság lelke volt benne. Pedig fiú volt, nem szolga, fiú. És mégis szolga volt, mert ő azt választotta. A fiúság lelke. Aki által kiáltjuk, abbá atyám. Mit jelent ez az abbá atyám? Ezt Jézus is használta, emlékeztek, a Gecsemáné kertbe így imádkozott az atyához. Hogy fordíthatjuk le ezt, hogy abbá atyám? Hogy fordíthatjuk le, hogy abbá atyám? Alig merjük kimondani. Apukám. Atyácskám. Na itt látjuk meg igazán, hogy mennyi minden múlik azon, hogy mit gondolunk magunkról. Hogy kik vagyunk valójában. Mert ha én úgy tekintek magamra, hogy az Isten gyermeke vagyok, ha a fiúság lelkét a magaménak mondom, és tudom, és élem, és érzem, akkor nem az fog vezérelni, nem a szolgaság lelke a félelemre fog vezérelni, jaj, ezt nem teszem meg, meg azt nem teszem meg, és akkor az egész Biblia és az Istennel való viszonyom egy ilyen félelmen fog alapulni, hogy hú, ha ezt megteszem, akkor majd biztos jót kapok, ha meg nem teszem meg, akkor meg biztos jön a dádá, akkor nem ez fog vezérelni. Hanem akkor egy bizalomteljes kapcsolatban, és nem azért nem fogok megtenni valamit, mert félek, hanem azért, mert azt mondom, hogy én az Isten gyermekek vagyok, és nem méltó hozzám a félelem. meg nem méltó hozzám a türelmetlenség, meg nem méltó hozzám az indulatosság, meg nem méltó hozzám az, hogy manipulálok másokat, vagy erőszakos vagyok másokkal. Meg nem méltó hozzám az, hogy kétfelé sántikálok, hanem akkor döntést hozok, és azt követem. És persze, elesünk és hibázunk, és tudom, hogy ez nem megy, nem így megy. Én is itt élek, és én is esek, kelek. De hova nyúlok vissza, ha elesek? Hova nyúlok vissza? Oda, hogy rögtön rendezem, és megyek tovább, és elhiszem, hogy az Isten elfelejtette és a hátam mögé vetette, vagy még ott az egóm, vagy a felfúvalkodottságba és a szőnyeg alá söprésbe, vagy éppen a depresszióba fog kergetni. Ó, nem lehet, így ilyet, borzalmas, hogy miket csinálok, így nem mehetek így az Isten elé. Egyik sem jó. Egyik sem jó. És a fiúság lelkével nem csak egy olyan, nem csak egy identitást kapunk, hanem egy kapcsolatot is kapunk. Pont azért, amit az előbb mondtam. Nem értelmezhetjük magunkat önmagunkban. És kapunk egy kapcsolatot, egy igazi szülő-gyermek kapcsolatot. Egy apa-fiú kapcsolatot. Egy szülő-gyermek kapcsolatot. És ez azért a legbátorítóbb dolog szerintem ebben a témában, mert, hát nem tudom, én szerintem ezen a kezemen meg tudnám számolni, hogy hány olyan embert ismerek, aki egészséges családi körben nevelkedett fel. És most vallástól, meg értékrendtől, meg ilyen, meg olyan holtartozástól függetlenül. Semmi, az, hogy valaki vallásos családban nő fel, sokszor inkább azt láttam, hogy hátrány, mint előny. És szándékosan nem azt mondom, hogy hívő családban, nem, vallásos családban. Mindenki sérül szinte. Tehát most ökölszabály, és tudom, hogy vannak kivételek, de azért mondtam, hogy ezen a kezemben meg tudom számolni, hogy ki ne szenvedne azoktól a következményektől, amik a családban érték őket. De pont ezért evangélium ez a gondolat, hogy a fiúság lelkével egy megújult kapcsolatrendszert kapok, egy egészséges mintát kapok arra, hogy milyen egy igazi szülő-gyerek viszony. És ez kisöpri a következményeket, meg a neheztelést, meg a kérlelhetetlenséget, és minden rosszat ki tud söpörni, mert végre megtaláltam azt, amire mindig is vágytam, és amit nem sikerült a földi szülőknek betölteni. Vagy csak részlegesen sikerült. Ha már részlegesen sikerült, akkor már komolyan összeteszem a kezem, akkor már olyanokkal találkozok, hogy viszonylag jó körülmények között nőtt fel. És hogy ne lenne érzelmileg, vagy valahogy nagyon komoly sérülése ne lenne. Aki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúlt, aki mi újjá lett minden. Újjá lett az identitás, újjá lettek a kapcsolatok, újjá lettek a mintázatok. És nem vagyok már a múltamnak a kényszere alatt. Szóval nincs annál fontosabb, hogy tudjuk, hogy ki vagyok én, és kicsoda az én teremtőm. Hogy kicsoda az Isten. És azért merem ezt ilyen határozottan kijelenteni, mert a Biblia erről tanúskodik. Nézzétek meg, Sátán első hazugsága egy kérdéssel kezdődik. Kérdés közben hazudik, értitek? Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Hiába válaszol Éva helyesen. Helyesen válaszol Éva? Helyesen válaszol. De hiába válaszol helyesen, mert már a hitető, már az igézés megtörtént. Az egyetlen helyes reakció az lett volna, hogy meghall egy állatot beszélni, ami ráadásul az Isten jellemét torzítja. Az egyetlen helyes reakció az lett volna, hogy hátat fordít. Amiből én egyetlen egy következtetést vonok le a saját életünkre nézve. Ha valaki szóba áll azzal a gondolattal, hogy az Isten más, mint amilyet ő kijelentett magáról, akkor nagyon könnyen az igézés útjára lépünk, és a hitetés útjára. Ha megengedjük magunknak ezt a gondolatot. És én tudom, hogy minden nagyon árnyalt. És az Isten sokszor bátorít minket arra, hogy tegyük próbára, és hogyha olyan érzelmi állapotban vagyunk, akkor öntsük ki neki a szívünket, és ez rendben van, van ilyen. De ugyanakkor érvényes az is, hogy ragaszkodjunk ahhoz, a végletekig, hogy amit ő kijelentett, az az igazság, és az a valóság, és minden más hazugság. És lehet, hogy a körülmények azt mondatják, és úgy látszik, hogy de nagyon veszélyes elindulni azon az úton, hogyha megkérdőjelezzük az Istennek a jellemét és a személyét. És ezen munkálkodik Sátán. Hányszor történik valami? Mi az ösztönös reakciónk? Körülményeket okoljuk, és azzal együtt, ahogy mindig olyan okosan elmondjuk, hogy hát azért mennyire hárított Ádám a felelősséget az Istenre, amikor hát az asszony, akit mellém adtál, ugyan a szavaival nem mondta ki, de valójában őt vádolta meg, illetve vonta a felelősségre, és hárította át a felelősséget. Hát én azért estem el, mert hát ilyen asszony teremtettél mellé, aki elbukott, én megbuktam vele. De hányszor történik meg ez a jelenet az életünkben naponként? Történik valami, ami úgy történt, ahogy nem szerettük volna, és ki az oka? Na ki az oka? Hát az Isten. Hát más nem lehet. Tehát még véletlenül sem én, vagy még véletlenül sem tudom elfogadni, hogy hát ez most máshogy alakult. Nem, keresni kell valamilyen okot erre. Tehát ez ugyanaz. És hogyha szóba állok ezzel tartósan, akkor nagyon könnyen eltorzul az Isten képen. És hogyha Sátánnak sikerül eltorzítani az Isten jellemét a fejünkben, akkor nyert. Azért, mert akkor kiesünk a gyermeki identitásból, kiesünk a szülő-gyermek kapcsolatból, és hogyha én nem az Isten gyermekének tekintem magamat, akkor mi állítja meg a bűnt? Akkor mi lesz az, ami azt mondatja velem, hogy áh, én ezt nem, mert ez nem méltó hozzám. Akkor minden mindegy. Ja, akkor ez is belefér. Persze nem nagy dolgokkal kezdődik. Akkor ez is belefér, az is belefér, az is belefér. Aztán igazolást meg úgy is találunk rá. A másik dolog meg, ami miatt kimerem jelenteni, hogy nincs annál fontosabb, mint hogy ezt a két kérdést tisztázzam időről időre, hogy ki vagyok én, és kicsoda az én Istenem. Mert mi volt Sátánnak az a konstans Krisztus elleni támadása, ami az egész életében végig kísértette vele. Ha Isten fia vagy. Ezt látjuk a pusztai megkísértésnél, ezt látjuk a kereszten. Nyilván következtethetünk belőle, hogy akkor az egész életében ezzel kísértette. Mit akart elérni? Hogy kimozdítsa a fiúság identitásából. Ha Isten fia. Ha ki tudta volna mozdítani, Sátán nyert. Határozottan visszautasította mindig ezt Krisztus. Mert tudta, hogy kicsoda ő, és azt is tudta, hogy kicsoda az Atya. És ez jelenik meg a legszebben abban a vallomásban, és abban a felkiáltásban, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Semmilyen jel nem mutat arra, hogy győzelmet arattam, semmilyen ígéret nem látszik arra vonatkozóan, hogy én valaha is újra élni fogok, de ismerlek, Atyám. És ezért, mert ismerlek, leteszem az én életemet a te kezedbe. És mit kell tennünk azért, hogy ez a gyermek identitása miénk lehessen? Mit cselekedjünk? Semmit. Egy ajándékért nem lehet cselekedni. Nem lehet jóvá, nem lehet, nem kell, nem szükségtelen viszonozni, mert nem azért adják, hogy cserébe. Az Istennel nem lehet adok-kapok alapra helyezni. Megpróbáljuk, állandóan ezt próbáljuk, hogy adok-kapok alapra helyezzük a viszonyt. Az Isten meg következetesen rákopint a fejünkre, hogy így nem lehet velem. Mert ez neked nem lesz jó, meg nekem sem. mert én nem ilyen vagyok. És állandóan mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerem? Mit cselekedjem, hogy gyermeki identitásom legyen? Semmi. Elfogadhatom, meg visszautasíthatom. Egy ajándékkal ezt lehet tenni. Mi meg kitaláltunk egy harmadik utat, tudjátok, teremtette az Isten az embert igaznak, ők meg kerestek sok kigondolást. Mi megkavarunk mindent. Mi azt találtuk ki, hogy köszönöm, és mit tegyek érte? Nem működik. Nyugodjak meg abban, hogy valaki már nagyon sokat tett azért, hogy gyermek lehessek újra. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp nem mehettek be az Isten országába. Mi megtérés, az Istennel való újbóli kapcsolat felvétel, az Istennel való kapcsolatnak a rendezésének mi az alapja? Hogy az identitásom helyreáll. A gyermek identitásom. Mi mindig csak arról beszélünk, hogy a gondolkodásmód megváltozása. Igen, az is. De ennél sokkal mélyebb, hogy az identitásunknak kell megváltozni, amiben benne van a gondolkodás is, meg minden. De hogyha kiemelem a gondolkodást, akkor abból egy hideg, felnőtt, racionális valaki lesz, nem pedig gyermek. Gyermekeknek kell újra lennünk. És a kérdés az, és ezt mindenkinek, magamnak is felteszem, hogy te elfogadod az Istentől a fiúságot? A fiúság lelkét, a gyermek identitást? Ki vagy te? Az otthon maradt fiú, vagy a tékozló fiú? Azt mondja a tékozló fiú, hogy ímé, én, ez nincs benne a szövegben, csak hozzáteszem, hogy kiemeljek valamit. Ímé, én annyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és én soha parancsolatodat át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Itt jön ki az egésznek a lényege, hogy egy ilyen adok-kapok alapon működött az otthon maradt fiú. És csak a saját maga körül forgott. Én, nekem. És olyan túlzó állításba esik, mint amiben mi is szoktunk leginkább át ilyen párkapcsolati vitáknál. Ó, te mindig ilyen vagy. Meg soha nem csinálod meg ezt, meg azt, meg azt. Túlzó állítások. Lehet, hogy most nem csináltam meg, de az, hogy soha, az gondoljátok, hogy az atya nem adott soha egy kecske fiat sem ennek a fiúnak. Kizárt. És gondoljátok, hogy soha parancsolatát át nem hágta az otthon maradt fiú. Tökéletes volt? Kizárt. Csak túlzó, mert annyira az önzésében élt, és annyira önmaga körül forgott, hogy valamit nagyon bizonyítani akart. És ez jött ki belőle. És, ja, jó. Ha úgy cselekedtél volna, hogy én akarom, na, ő akkor lett volna csak elégedett. A fiú akarta ugyanúgy, az otthon maradt fiú, kontrollálni az atyát. Hogy az ő szabályai szerint működjenek a dolgok, de nem úgy működnek. És tudjátok, mi a szép és az egyben az érdekes, vagy hát visszás, hogy mit mond a hazatért fiú, a tékozló fiú? Nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. És mégis ő lesz a fiú. Mégis ő kapja meg a gyermek identitást, mert alázatra jut, belátásra jut, hogy nem különböző semmitől és senkitől. És már csak egy dologra vágyik, hogy az atya közelében legyen, hogy helyreálljon a kapcsolat azzal, akit végre felismert, hogy őt a legjobban szereti. A másik fiú hiába volt ott, hiába érte le az egész életét, az atya közelében visszautasította a fiúságot, visszautasította a gyermeki identitást. Nem fogadta el. És nem jó identitás az otthon maradottak identitása sem. De nem jó egyébként a tékozló fiúé sem. Nem arról szól a példázat, hogy az Isten arra bátorítana, hogy legyünk tékozlók. mert ő meg tudna kímélni ezektől a varga betűktől minden. Arról szól, hogy ha már varga betű, van reménység bármilyen varga betűből visszatérni. Erről szól. De kiviráglik az egész példázatból egy új identitás, ami szavakkal nincs leírva, de mégis ott van a történetben. És én ezt kívánom mindenkinek, hogy legyünk olyan tékozló fiúk, akik hazatérnek, és ott is maradnak.